Apostolok cselekedetei 26. és 27. fejezet. Jeruzsálemben Liziász ezredes kétszer is kiszabadította Pált a tomboló zsidó tömeg karmaiból, majd Pál védelme érdekében komoly katonai kísérettel küldte őt Cézáreába, ahol az apostol Félix helytartó elé került. Félix 2 évig tartotta fogságban Pált, de mivel egy rendkívül rossz helytartó volt, helyette Porcius Festust helyezték a helytartói pozícióba. Amikor Festus megkérdezte Páltól, hogy akar-e Jeruzsálembe menni, hogy ott mondjanak felette ítéletet, akkor Pál római polgári jogával élve a császárhoz fellebbezett. Mivel Pál valóban római polgár volt, Festus kénytelen volt elküldeni őt Rómába. A helytartó azonban azt is jól tudta, hogy bajban van, ugyanis nem tud felhozni Pál ellen semmi bizonyítható vádat, és enélkül saját magát teszi nevetségessé. Festus elmondta problémáját Agrippa királynak, aki végül maga is látni szeretné Pált. És reméli, hogy majd most, amikor Pál beszél Agrippa király előtt, a királynak sikerül majd valamiféle elfogadható és bizonyítható váddal előállni, amellyel elküldheti Pált Rómába. Pál tehát most Cézáreában van, és második Herodes Agrippa király előtt védekezhet. Agrippa ekkor így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Érdekes, hogy azt írja az ige, hogy Pál kinyújtotta a kezét. A korabeli illusztrációkon, amikor egy római felállt, hogy beszéljen, valóban ezt tette. Először kinyújtotta a kezét, mint egy üdvözölve a jelenlevőket. Úgy tűnik, hogy Pál is átvette ezt a római szokást, kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amivel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért hallgass meg engem türelemmel. A király valóban jól ismerte a zsidó vallást, a zsidók törvényeit, írásait és szokásait. És mivel Pál jól tudta ezt, ezért mondja, hogy nagyon örül annak, hogy előtte mondhatja most el a védőbeszédét. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. A farizeusok valóban a legszigorúbb irányzatot képviselték, mindenkinél jobban igyekeztek arra, hogy tökéletesen megtartsanak minden törvényt. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Pál itt arról beszél, hogy az atya megígérte, hogy elküldi a messiást. És tulajdonképpen azt mondja, hogy én most azért állok itt vád alatt, mert hiszek ezekben az ígéretekben, amelyet atyáink kaptak Istentől. Mivel Pál tudta, hogy Agrippa király jól ismeri az írásokat, és így a messiásra vonatkozó proféciákat is, ezért bele is vág a dolgok közepébe, és Isten ígéreteiről kezd beszélni. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Vagyis minden zsidó várja már a messiást, várja, hogy Isten beteljesítse ezt az ígéretét. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Egészen biztos vagyok benne, hogy Pál apostol sokat imádkozott azért, és nagyon reménykedett abban, hogy valamilyen úton módon el tudja érni, hogy Agrippa király hitét Jézusba vesse. Én hiszem, hogy Pál belegondolt abba, hogy milyen nagyszerű lenne az, hogyha a király megtérne, hiszen hatalmas terület fölött uralkodott, és nagyon nagy befolyással bírt. Így tehát Pál védőbeszédének egyetlen célja van, az, hogy a királyt eljuttassa arra a pontra, hogy ő is átadja az életét Jézus Krisztusnak. Ezért azonnal a lényegre tér, és a 8. versben ezt kérdezi. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Napjainkban nagyon sok embernek baj van az Isten képével, és ezeknek az embereknek általában az írásokkal is bajuk van. Nagyon sok embernek túl pici az Istene, és túlságosan szűkös az Istenről alkotott képe. De amikor mi magunk próbáljuk kitalálni, hogy milyen is lehet Isten, amikor mi teremtünk magunknak egy Isten képet, bizony hajlamosak vagyunk az Istent túl picire szabni. Sok ember számára teljesen hihetetlenek és megmagyarázhatatlanok az olyan bibliai történetek, mint a Vöröstenger kettéválasztása, vagy a Jónás a hal gyomrában történet. De ez csak azért van így, mert Isten túl kicsinek képzelik. Ha viszont belegondolunk abba, hogy Isten a semmiből egy egész világegyetemet teremtett, akkor hogy ne lett volna képes egy olyan halat teremteni, amely elég nagy ahhoz, hogy Jónás abban 3 napig eléldegéljen. Ha helyén van az Isten képe, vagyis tudja azt, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen, akkor az sem lehetetlen többé, hogy Isten egy ilyen hatalmas halat küld, vagy hogy feltámasztja a halottakat. Egy feladat nehézsége attól függ, hogy ki kell elvégezze azt, és milyen képességekkel rendelkezik. Vegyük például ezt a gyülekezeti épületet. Sokan mondhatnák azt, hogy ó, milyen nehéz lehetett ezt az épületet megépíteni, pedig az az igazság, hogy egyáltalán nem volt nehéz. Ugyanis ügyes és jól képzett mérnököket és munkásokat bíztunk meg ezzel a feladattal. Számukra tehát ez a feladat nem volt nehéz. De ha egy kutyafalkára bíztuk volna ezt a munkát, akkor nyilván a gyülekezeti épületünk megépítése sokkal komolyabb nehézségekbe ütközött volna. Azért, mert a feladat elvégzését olyanoknak adtuk volna, akik alkalmatlanok erre a feladatra. De ha Isten végez el egy feladatot, akkor teljesen abszurd dolog nehézségekről beszélni, hiszen Isten számára semmi sem lehetetlen. Sokaknak tehát fenntartásai voltak azzal kapcsolatban, hogy Isten fel tudja támasztani a halottakat. Pál ezt jól tudta, és ezért is tért rá azonnal erre a kérdésre. Rámutatott arra is, hogy egyáltalán nem logikus azt mondani, hogy Isten nem tudja feltámasztani a halottakat, hiszen Isten az Isten, ő a mindenható, számára semmi sem lehetetlen. A Biblia legelső verse a következőképpen szól. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ha valaki ezt el tudja fogadni, akkor Jónással sem lesz semmi problémája. Ha valaki elhiszi azt, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet, vagyis hogy Isten hatalmas, és hogy számára semmi sem lehetetlen, akkor el tudja hinni azt is, hogy ő elég nagy ahhoz, hogy mindazt végigvigye, amiről a Biblia beszámol. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Azt hiszem, nagyon gyakran saját hitetlenségünkre derül fény, amikor meglepődünk azon, hogy Isten megválaszolta egy imánkat. És olyan sokszor van az, hogy bár látjuk Isten munkáját, alig akarjuk elhinni azt, hogy ez megtörténhet, mert olyan picinek képzeljük őt. Ó, bár csak megváltozna az Istenről alkotott beszűkült képünk. Egyszer csak meglátnánk, hogy milyen dicsőséges és milyen hatalmas is ő. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, írja Pál az Efezus 4-ben. Pál ezután rátér személyes bizonyságtételére. Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. Pál kétségtelenül a nagy tanács tagja volt, ezért mondja, hogy ő is a keresztények ellen szavazott. Egyetértett István megkövezésével, és egyetértett a keresztények kivégzésével és bebörtönzésével is. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen idegen városokig üldöztem őket. És mennyire fájhatott Pálnak, ahogy visszagondolt erre az időszakra. Hiszen mielőtt megtért, őrülten üldözte a keresztényeket. Sőt, sokakat arra kényszerített közülük, hogy Jézus Krisztust is káromolják. Biztosan nehéz szívvel emlékezett Pál erre az időszakra. Itt a mi gyülekezetünkben is Isten egy egészen csodálatos munkát végzett el, többek között azoknak az életében, akik azelőtt kábítószerfüggők voltak, sőt, kábítószert is árultak. és annyira nagyszerű látni, hogy Isten megszabadította őket, meggyógyította az életüket, és valóban nagyon sok kábítószerfüggő és kábítószerárus tért meg. Sőt, a dél-kaliforniai gyülekezeteink pásztorai közül is sokan a megtérésük előtt kábítószert árultak. De érdekes volt számomra látni, hogy ezek az emberek egymás után tértek meg, és szinte az első dolguk az volt, hogy visszamentek azokhoz, akiknek korábban a kábítószert árulták, és megosztották velük Jézus Krisztust. Elmondták nekik, hogy ők többé már nem árulnak kábítószert, sőt nincs is szükségük erre, mert Jézus Krisztus beköltözött az életükbe. Ők tehát megpróbálták helyrehozni azt az óriási hibát, amit elkövettek, azáltal, hogy megosztották Jézus Krisztust ezekkel az emberekkel. Hiszen a kábítószerrel tulajdonképpen hozzájárultak az emberek életének tönkretételéhez. És valószínűleg Pál is így érezhetett. Biztosan nagyon fájt neki, hogy megtérés előtt arra kényszerítette a keresztényeket, hogy káromolják Krisztust. Egyszer éppen egy ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Amikor egy földművelő az ökörrel jármot rakott, bizony előfordult, hogy az ökörnek ez nem tetszett, és elkezdett rugdosni. A földművelőnek volt a kezében egy ösztöke, tulajdonképpen egy vastag végű bot, amelyel megbögdöste az ökör talpát, amikor az ökör elkezdett rugdosni, és így egy idő után leszoktatta az állatot arról, hogy ellenkezzen. Erre mondja az úr, hogy nagyon nehéz neked, Pál, az ösztöke ellen rugódoznod. Én hiszem azt, hogy az Isten lelke már megtérése előtt is munkálkodott Pál szívére. És úgy gondolom, hogy Isten halála nagyon nagy hatással volt Pálra. Az ige azt írja Istvánról, hogy amikor a nagy tanácsban ülők rátekintettek, látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Amikor pedig elkezdték Istvánt megkövezni, István térdre esett és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt. Saul tanúja volt István halálának, és én hiszem, hogy ez mély benyomást tett rá, hiszen István szavai olyanok lehettek, mint az ösztöke, amely ellen hiába próbált Pál rugódozni. Pál így folytatja. Erre ezt kérdeztem. Ki vagy, uram? Az úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amit láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Isten tehát kezdettől fogva arra hívta el Pált, hogy a pogányokhoz menjen. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket. Miért kellett megnyitni a szemüket? Azért, mert vakok voltak. Az az ember, aki nem ismeri Jézus Krisztust, általában vak az igazságra. Ennél már csak az a rosszabb, amikor látja az igazságot, de mégsem hajlandó azt elhinni. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségről a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Ez volt tehát Pál elhívása Istentől. A világot igazából csak két országra oszthatjuk. Az egyik országban az Isten az Úr, a másik felett a sátán uralkodik. Az ember azonban egyszerre csak az egyikbe tartozhat, mert a kettő kölcsönösen kizárja egymást. Az emberek tehát vagy abban az országban élnek, ahol az Isten az Úr, vagy a sátán uralma alatt élnek. Egyesek világosságban, mások sötétségben. Csak ez a két lehetőség létezik. A kezdet kezdetén csak Isten országa létezett. Akkor mindenek fölött Isten uralkodott, minden és mindenki neki engedelmeskedett. Amikor azonban Isten megteremtette az angyali lényeket, az egyik közülük, akit Lucifernek hívtak, fellázadt ellene és létrehozta a saját kis országát, amely a halál és a sötétség országa lett. De a sátán már nem uralkodhat sokáig. Egyszer ugyanis Jézus Krisztus visszatér a földre, hogy megalapítsa Isten országát, és én hiszem, hogy ez hamarosan bekövetkezik. Amikor erre sor kerül, a sátánt megkötözik, és 1000 esztendőre levetik majd a mélységbe. Amikor pedig eltelik az 1000 esztendő, a sátán elbocsátatik a börtönéből egy kis időre, majd pedig végérvényesen a tüzes és kénes tóba vettetik, a teljes sötétségbe. Vajon hol van a világegyetem határa? Vagy van-e egyáltalán határa? Én elképzelhetőnek tartom, hogy a világegyetem végtelen. Állítólag még körülbelül 12 milliárdnyi fényévre is vannak tőlünk galaxisok. Az a galaxis, amely tőlünk körülbelül 12 milliárdnyi fényévre található, csak a legerősebb teleszkópokkal látható. Sőt, nem is a galaxist, hanem a galaxis halvány fényeit látjuk, ha egyáltalán látunk valamit. De képzeljük el, hogy mi lenne akkor, ha az ember képes lenne túlhaladni a legtávolabbi galaxison, és mondjuk megtenne 100 milliárd fényévet. Valószínűleg ez már olyan messze volna, hogy ide már semmiféle fény nem jutna el. Itt már teljes sötétség uralkodna. Júdás levelében az ige ír azokról, akikre az örök sötétség homálya vár. És van valami nagyon félelmetes a sötétségben. Emlékszem, egyszer fiatalkoromban elvittek bennünket barlangászni, és már jó mélyen jártunk a barlangban, amikor mindenkinek azt mondták, hogy kapcsoljuk ki a lámpánkat. Utána pedig azt mondták, na látjátok, ez a teljes sötétség. Akkor voltam életemben először teljes sötétségben, és ez nagyon érdekes, mert olyan sötét van, hogy szinte már tapintható. Emlékszem, az volt az első reakcióm, hogy a szemem előtt meglengettem a kezem, amilyen közel csak tudtam, hogy megnézzem, látok-e bármit is, de semmit sem láttam, teljes sötétség volt körülöttem. A sötétség országára tehát az örök sötétség homálya vár. És egy napon újra visszaáll a rend, és csak Isten országa fog létezni, amelyben Isten uralkodik majd mindenek felett. Ez lesz az élet és a világosság országa, amelyben nem lesz többé lázadás, sem cselekedeteinkben, sem gondolatainkban. És én már nagyon várom ezt. Pál tehát arra hívta el az Úr, hogy nyissa meg az emberek szemét, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hit alapján megkapják bűneik bocsánatát. Ezt eredményezi ugyanis az evangélium az emberek életében. És örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, örökségünk van. Ahogy Jézus is mondta Máté 25:34-ben, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. És valóban olyan könnyű belépni Isten országába. Csak hinnünk kell Jézus Krisztusban, és őt elfogadni az életünk uraként. Ha elismered, hogy Jézus a te királyod, ha átengeded neki a hatalmat az életed fölött, te is beléphetsz az ő országába. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Pál tehát, csak úgy, mint keresztelő János és Jézus, hirdette az embereknek, hogy térjenek meg, hogy forduljanak el attól az élettől, amelyben a test az Úr, és forduljanak oda Istenhez, engedjék, hogy a lélek vezesse őket, és Isten uralkodjon az életükben. Az a szó, hogy megtérés, önmagában változást is jelent, és tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy bűnbánatot tartunk. Az igazi megtérés, az igazi bűnbánat mindig egy változást eredményez bennünk. Sokan azonban összetévesztik a szomorúságot a bűnbánattal. Én biztos vagyok benne, hogyha felmérést készítenénk egy börtön foglyai körében, és megkérdeznénk tőlük, hogy szomorúak-e, valószínűleg azt mondanák, hogy igen. Ha viszont megkérdeznénk tőlük, hogy szomorúak-e amiatt, amit elkövettek, bizony nem biztos, hogy azt mondanák, hogy igen. De ha azt kérdezzük tőlük, hogy szomorúak-e amiatt, hogy elkapták, vagyis sajnálják-e azt, hogy rajta kapták őket, biztosan egyértelműen megint csak igen lenne a válasz. E két dolog között azonban óriási különbség van. Amikor azt mondom, hogy sajnálom azt, amit tettem, az nem ugyanaz, mint amikor azt mondom, hogy nagyon sajnálom, hogy elkaptak. Mégis sokan vannak, akik sajnálják, hogy egy adott bűnt elkövettek, és azt mondják, én megbántam bűnömet. De valóban megbánta bűnét, hogyha viselkedésében semmi sem változik? Az igazi bűnbánat ugyanis változással jár bennünk. Pál is erre hívta az embereket, hogy térjenek meg, hogy változzanak meg, hogy fordítsanak hátat régi bűnös életüknek, és forduljanak oda Istenhez, hogy többé ne test szerint, hanem a lélek szerint éljenek. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten mind a mai napig megsegített, Pál tehát azt mondja, hogy ha Isten nem segített volna, én nem lennék ma itt. És hogyan is segített Isten Pálon? A római ezredesen keresztül, aki többször is megmentette az életét, és kimentette őt a dühöngő tömeg karmaiból. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy Isten gyakran más embereket használ, hogy nekünk segítsen. Az ő természet fölötti munkáját gyakran nagyon is természetes módon valósítja meg az életünkben. Mi hajlamosak vagyunk furcsa természet fölötti megtapasztalásokban látni Istent, pedig Isten nem mindig így munkálkodik. Volt egyszer egy farmer, akit figyelmeztettek, hogy minél hamarabb hagyja el a házát, mert vihar közeleg, és ki fog önteni a folyó. A farmer azonban csak annyit mondott, hogy hát nagyon köszönöm a figyelmeztetést, de én egész életemben itt éltem, és még sohasem vitte el a házamat az ár. Közben kitört a vihar, és már javában tombolt, a közeli folyó pedig kezdett megduzzadni, úgyhogy ismét figyelmeztették a farmert, hogy valóban hagyja el a házát, hiszen már azon a területen meg is kezdték a kitelepítést. A farmer azonban továbbra is kint üldögélt a verandán, és csak egyre azt mondogatta, hogy minden rendben lesz, hiszen ő egész életében itt élt, ő jól ismeri a folyót. Azért köszöni a figyelmeztetést, de itt marad. A folyó pedig egyre csak duzzadt, míg végül kiáradt és elérte a farmer házát is, és mivel a farmer házában állt a víz, kénytelen volt felmászni a tetőre. Késő este arra járt egy mentőhelikopter. Rávilágítottak a farmerre a fényszórókkal, és szóltak neki, hogy azért jöttünk, hogy kimentsünk innen. A farmer azonban köszönte szépen, és közölte velük, hogy minden rendben lesz, ő egyáltalán nem aggódik. Az ár csak nőtt, és egyszer csak magával sodorta a házat, a ház összedőlt, a farmer pedig megfulladt. Ezután a farmer oda került Isten elé, és megkérdezte tőle. Miért engedted, hogy megfulladjak? Hiszen én egész életemben bíztam benned, és én biztos voltam abban, hogy megmentesz engem. Isten erre elővette a feljegyzéseit, és ezt mondta. Először elküldtem hozzád valakit, hogy figyelmeztessen a közelgő veszélyre, azután pár órával később megint küldtem valakit, aki ismét figyelmeztetett, és végül küldtem egy mentőhelikoptert, hogy megmentsen téged. Olyan sokszor nem veszük észre azt, hogy Isten egészen természetes módon, egészen mindennapi dolgokon keresztül is szólhat hozzánk, és ezeken keresztül is munkálkodik. Pál viszont felismeri, hogy Isten munkája és segítsége volt az, hogy a római ezredes kimentette őt a zsidók karmai közül. És így folytatja. Bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. Vagyis semmit sem tettem hozzá az írásokhoz, én azt hirdetem, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. Hogy a Krisztusnak szenvednie kell. És pontosan ez volt az, ami felháborította a zsidókat. A zsidók ugyanis mindvégig azt gondolták, hogy a megváltó egy politikai személy lesz, aki kiűzi a területükről a rómaiakat, és megalapítja a királyságát, amelynek központja Jeruzsálem lesz, és uralkodni fog az egész világ fölött. A proféciákat, amelyek azt vetítették előre, hogy a messiás majd megvetett lesz és meg kell halnia, ezeket csak szellemi értelemben véve tekintették igaznak. És sokan ezt teszik ma is Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Ezért tehát azt mondják, hogy nem személyesen Jézus Krisztus jön majd el, hanem mi bennünk jön el újra, hiszen mi vagyunk Krisztus teste. Így tehát Isten népe, vagyis az ő egyháza, az új, megdicsőült egyház jelenti majd Jézus Krisztus második eljövetelét. Pál tehát itt azt mondja, hogy én tulajdonképpen csak azt mondom el a zsidóknak, amit Mózes és a próféták megjövendöltek, és semmit sem hirdetek azokon kívül. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány megzavarta az eszedet. Festus valószínűleg látta, hogy Pál egy rendkívül szorgalmas diák volt, aki nagyon sokat olvasott. Pál Timóteust is arra kérte, hogy amikor meglátogatja őt, hozza magával a tekercseket, hogy olvashasson, hogy tanulmányozhassa azokat. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, mivel nem valami zugban történt dolgok ezek. Vagyis Pál azt mondja, hogy Agrippa király előtt nincsenek rejtve ezek a dolgok. Ő tud Jézus Krisztusról, ismeri a próféták írásait, és hallott a feltámadásról is. Aztán Pál a 27-es versben egy nagyon konkrét kérdést intéz a királyhoz. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Még hamarosan meggyőzöl és keresztényé teszel. Különböző biblia magyarázók különbözőképpen tekintenek Agrippa király válaszára. Egyesek szerint a király mindezt megvetéssel a hangjában mondta, mintha csúfolódna Pállal. Mintha azt mondaná, hogy hát Pál, te teljesen megőrültél. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényi legyek. Úgy gondolod, hogy rá tudsz venni engem erre? Mások szerint azonban Agrippa király komolyan gondolta azt, amit mondott, és nagyon közel állt a megtéréshez. Az igazság azonban az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit is akart ezzel ő mondani. Így szólt Pálhoz. Még hamarosan meggyőzöl és keresztényé teszel. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy akár hamarosan, akár később nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Pál válasza arra enged következtetni, hogy Agrippa király nagyon őszintén mondta azt Pálnak, amit mondott, hogy még hamarosan meggyőzöl és keresztényé teszel. Hiszen Pál azt mondja, hogy igen, bár csak te és mindazok, akik hallgatnak engem ma, üdvösségre jutnának. A király tehát valószínűleg, hogy itt nagyon közel került a megtéréshez. Ezután felállt a király, a helytartó, Berniké, és felálltak a velük együtt ülők is. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Istennek azonban terve volt Pállal Rómában. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Itt tehát egy újabb római századossal találkozunk az igében, és nagyon érdekes, hogy eddig minden Bibliában előforduló római százados figyelemre méltó ember volt. Biztosan emlékeztek, amikor Jézust Kapernaumban felkereste egy százados, akinek beteg volt a szolgája, és azt mondta, hogy szörnyű kínjai vannak. Jézus felajánlotta, hogy elmegy a századossal, és meggyógyítja a szolgáját, de a százados ezt felelte rá. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, a másiknak jöjj ide és ide jön. Vagyis azt mondja ezzel a százados Jézusnak, hogy én tudom, hogy neked is hatalmad van, és elég csak egy szót szólnod, és meggyógyul az én szolgám. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt. Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam még ilyen nagy hitet Izraelben. Egy római százados volt az is, aki Jézus halálánál azt mondta. Bizony Isten fia volt ez. Sőt, az első pogány, aki megtért, Kornélius, szintén egy római százados volt. Az Úr pedig kiöntötte rá és az egész háza népére az ő szent lelkét. Julius, római százados, akivel itt a 27. fejezetben találkozunk, szintén egy egészen kiváló ember, aki kedveli Pált, nagyon jól bánik vele, és később majd látni fogjuk, hogy megmenti Pál életét. Aztán felszálltunk egy adriamittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai makedón Arisztárkosz is, és természetesen Lukács is. Másnap befutottunk Szidónba. Mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mentén haladva befutottunk a líciai Mirába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Ez egy kukoricát szállító hajó volt, a kukoricát szállító teherhajók pedig a legnagyobb hajók közé tartoztak. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt Szalomné közelében, nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lázea városa. A szép kikötőnek nevezett hely Kréta szigetén feküdt. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, ami azt jelentette, hogy közelgett az október, és októbertől kezdődően valóban nagyon veszélyes a földközi tengeren hajózni a komoly viharok miatt. Pál figyelmeztette őket. Látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is kezd veszélyessé válni. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, valószínűleg, mert túl kicsin volt ez a kikötőváros, így nem akadt elég szórakozási lehetőség a tengerészek számára a 3 hónapos telelési időszak alatt. Ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. Phoenix egy viszonylag nagy város volt Kréta szigetének nyugati részén, ahol valószínűleg sokkal több szórakozási lehetőség várta a tengerészeket. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából forgószél csapott le, amelyet Euraquilónak neveznek. Mikor ez magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeröből zátonyaira futnak, a vitorlát leeresztették, és úgy sodródtak tovább. Vagyis mindent elkövettek, amit csak lehetett, hogy túléljék ezt a szörnyű vihart. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszódtak több napon át, vagyis Pálik nem tudtak tájékozódni, fogalmuk sem volt arról, hogy hol vannak. És erős vihar tombolt, végül elveszett életben maradásunk minden reménye. Minthogy már sokan éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok. Hát igen, ezt nem szeretjük hallani. Emlékszem, amikor legelőször voltam pásztor egy arizonai gyülekezetben, a gyülekezeti épületünk egyik oldalát hatalmas kőtömbök csúfították el, úgyhogy egy napon elhatároztam, hogy ezt a kőrakást eltüntetem onnan. Szereztem is hozzá mindenféle szerszámot meg egy kis darut, és nagyon élveztem, hogy az egyik kőtömböt a másik után el tudom onnan távolítani. A feleségem előzetesen többször is figyelmeztetett, hogy nagyon vigyázzak, mert csak egy rossz mozdulat, és a kőtömb a gyülekezeti épületben fog kikötni. De én váltig állítottam, hogy minden rendben lesz, semmi baj sem történhet. És aztán tényleg megtörtént a baj. Az egyik kőtömb a gyülekezetben landolt, és kapásból kidöntött három padsort. Biztos nem nehéz elképzelni, hogy mit mondott nekem akkor a feleségem. Bizony rám kellett volna hallgatnod. Pál tehát felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy jó reménységben legyetek. Amikor ezt Pál kimondta, valószínűleg mindenki meg volt győződve arról, hogy megőrült, hiszen itt hánykolódnak a tengeren több napon át, tombol a vihar felettük, nem tudják, hogy hol vannak, és valójában semmi remény a túlélésre. És Pál mégis azt mondja, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Emlékeztek, amikor Pál Jeruzsálemben fogságban volt, és nagyon el volt keseredve. Az Úr odaállt Pál mellé, és azt írja az ige, hogy ezt mondta. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. És most Jézus a hajón ismét Pál mellé áll, bíztatja őt, és emlékezteti arra, hogy bár reménytelen a helyzet, Pál igenis el fog jutni Rómába, ahogy neki az Úr megígérte. Ezért a következő reggelen Pál azt mondja a többieknek, hogy bizakodjatok, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, és az angyal szó eredetiben annyit jelent, hogy hírnök, éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Vagyis Jézus Krisztus. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Bizony nagyszerű dolog egy istenfélő ember társaságában utazni. Velem is megtörtént néhányszor, hogy a repülőgépen odajött hozzám egy-két ember, akit ismerek, és elkezdtek nekem hálálkodni, és azt mondták, hogy annyira örülnek, hogy én is itt vagyok a gépen, mert ők annyira félnek, és most repülnek először. De milyen megnyugvás ez számukra, hogy én is itt vagyok a gépen. De ami engem illet, ha nem muszáj, nem szeretnék egy olyan repülőgépen utazni, ahol a pilótának éppen akkor jön el az ideje. Ezért legyetek jó reménységben, férfiak, mondja Pál. Én hiszek az Istennek. Micsoda nagyszerű bizonyságtétel ez. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Vegyük észre, hogy Pál korábban azt mondja, hogy az Úr angyala, vagyis az Úr hírnöke, tulajdonképpen azonban Jézus Krisztus az, aki mellé állt az éjjel, és bátorította őt, most pedig azt mondja, hogy én hiszek az Istennek. Vagyis itt Pál azt mondja, hogy Jézus Isten maga. Egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsájtották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsájtották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a viradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. Pál tehát itt már utasításokat ad, átveszi a parancsnokságot, ami szükséges is volt, mert lehetséges, hogy a hajós kapitány már valahol a hajó gyomrában feküdt láncra verve a rossz tanács miatt, hogy mindenképpen hajózzanak tovább. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál mindannyiukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. A vihar miatt valószínűleg mindenki tengeri beteg volt. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Pál tehát itt ismét felismeri, hogy igen, Isten fogja őket megmenteni, de fontos, hogy egyenek is, hogy ez is a megmenekülésüket szolgálja. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott az Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Itt egy nagyon szép szokásnak lehetünk a tanúi. Pál mielőtt enni kezdett, hálát adott az Úrnak az ételért. És vegyük észre, hogy Pál mindenki szeme láttára adott hálát Istennek az ennivalóért. Szerintem nagyszerű szokás az, és ereje van annak, amikor egy keresztény család például elmegy egy étterembe, és mielőtt nekilátnának a vacsorához, lehajtott fejjel hálát adnak az ételért az Úrnak. Olyan nagyszerű dolog ezt látni, és ez általában kiváló lehetőséget is teremt a bizonyságtételre. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Tehát ez egy viszonylag nagy hajó volt 276 emberrel, illetve a kukorica rakománnyal, amelyet Egyiptomból szállítottak Rómába. Egyiptom volt tulajdonképpen a római birodalom éléskamrája, a kukoricát és egyéb termékeket is Egyiptomból szerezték be. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartóköteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek óra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, látjuk, hogy egy nagyszerű ember volt, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a száraz földre, azután a többiek pedig, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a száraz földre. A következő alkalommal befejezzük az apostolok cselekedeteinek könyvét, és miután eljutunk a 28. fejezet végéhez, amely ugye nem esik egybe Pál életének a végével, szeretném, ha majd megnéznénk egy részt Pál leveleiből. Másrészt pedig szeretném, ha megismernénk néhány gondolatot a történelmi feljegyzésekből is, azzal kapcsolatban, hogy mi is történt Pállal még ezek után, egészen Krisztus szerint 67-ig, amikor Néró lefejeztette. Nagyon sokszor mondtam már, hogy én nagyon nagyra becsülöm Pált, és már nagyon szeretnék vele találkozni. Becsülöm a bátorságáért, felnézek rá a kitartásáért, és azért, hogy nem hátrált meg, hogy rendületlenül ment előre, és nagyon szeretem őt azért, ahogyan szerette az én uramat. Szerintem Pál egy egészen különleges ember volt. És nagyon várom már, hogy ott legyünk Isten dicsőséges, csodálatos országában, mert olyan sok mindenkivel szeretnék találkozni. Szeretnék időt tölteni Pállal és Dáviddal, Jánossal, és veled is, miért is ne? Hiszen sok időnk lesz. Alig várom már, hogy ott legyünk Isten dicsőséges országában.